48. Nyurga fiú, göndör fekete haja, tüzes szeme, spanyolos, fejformája cseppecsem hasonlított a hosszú fejű szőke Habsburgokra. Duzzadt alsó ajka emlékezetet csak az osztrák ház örökségére. Az udvarnál, amikor először suttogtál szét a Bastard bemutatásának hírét, a város dolgaiban járatos urak gúnyos mosolyal bólogattak. Végül is, La Calderona ma is nagy művész, a legnagyobb fellépti díjakat kapja, csak éppen soha nem volt zárdaszűz. Kinek a gyerek a fiú? Talán ő maga sem tudná megmondani, elég az, ha ő felsége vér szerinti gyermekének hiszi. Don Juan nem érte meglepetésszerűen az udvari meghívás. La Calderona beleoltott a fiába a fejedelmi vér gőgét. A fiú gyermekkorából emlékezett a szőke emberre, akinek ezt a nevet kellett adnia felség. Don Felipe törődött a fiúval, tanítókat tartott mellette, majd előkelő iskolába küldte, fegyvermesterekkel készítette előhivatására. Az ifi Don Juan élénk izgága legény lett, akit legkevésbé sem tett borongossá származásának titka. Mostanában nem ő volt az egyetlen, aki valamelyik nagyúr édes kalandjából eredt, s mert pontosan megjött a hópénz és a király ajándékok, a többi fattyúgyermek közt Don Juan infánsként viselkedett. Az anyja lázas napok alatt, míg előkészítették Juant udvarba vonulására, igyekezett megkönnyíteni a maga módján az átváltozást, leszoktatni fiát a szokányai diákok modoráról, tanítani az előkelő udvari hangkordozásra, az igeidők, az ige alakok mesterkélt használatára, mozdulatokra, galantériára. Éjjel-nappal kesztyűben kellett a fiúnak járnia, hogy jól formált, de napbarnított diák keze visszakapja eredetű fehérségét, melyen átült az ausztriák mindennél kékebb érhálója. Színházi borbéja nyiratta, fésültette Juant, és nem sajnált semmi pénzt arra, hogy maga szabassa számára a legszebb köntösöket. Köszönettel elhárította az udvarmester tapintatos érdeklődését. Nem kell-e udvari ruha a kisfiúnak, a felség ruhatárából. Amikor érte jött, délelőtt az udvari hintó, La Calderona bent a szobában ölelte meg. Nem ment le vele a lépcsőn. Nem nézett utána az erkély ablakon. Lassan sírni kezdett, de nem úgy, mint a nézék előtt gyertyafényben. Új fuldoklón keservesen, hirtelen megroppanva, mint hivatásukat bevégzett, női sorsukat lezáró egyszerű spanyol asszonyok. Az udvarmester, amikor meglátogatta, hogy előkészítse Don Juan udvari útját, példálozni kezdett arról, hogy minden földi dicsőség, bármi művészi siker környékezze, véges. S talán helyesebb lenne a Mária oly otthont választna magának, amely falain kívül marad a világ minden hívsága. Amikor kérdezte, ez lenne valóban ő felsége óhaja? A kegyelmes úr kitért a válasz elől. Kolostor, vagy sötét fátyolos anyaszerepek a színpadon. Bölcs vagy fecsegő duenyák monológiai. Ült házi köntösében, festetlenül öreg arccal. Aznap nem játszik La Calderona, amikor az új Ausztria az Alcázaron végig megy. Mindenki nézi, hogyan mozog a fiú, aki a fáma szerint bűnök barlangjában röppent elő, mivel a király véréből a sötét hajú karcsú spanyol kamaszban. Juan barétta a kezében, mindig először a dámáknak bókol, ez szerencsés bemutatkozás, bár merész játék az etikettel. Mint ha játszaná a tudatlant, csak a hölgyek szépsége varázsolná el. De ezzel oldalára állítja a palota dámákat. Sok lány nő fel az udvarnál. A férjhez adandó herceg kisasszony anyósa ugyan, La Calderona lenne, de ipa a király. Az avatási szertartás egyszerű. Az államtanács ülésezik. Két kamarás kimegy az előszobába, bevezeti Juant. Trónszékében a bálvány, mint mindig, szőkén és mereven, alig biccent, amikor rég nem látott fia leborul előtte. Olivárez áll fel elsőnek. Ez a jeladás. A tanács valamennyi tagja, grandok, tanácsosok, hercegek felemelkednek vele együtt, csak a három egyház fejedelem, a nagy inkvizitor marad ülve. A kancellár olvassa a királyi pátenset. A fiú anyja persze nincs megnevezve, mintha nem is lett volna anyami ahhoz, hogy a király magja testé legyen. A dekrétum rövid. A király elismeri vérszerinti fiát, házának tagjává teszi, így neve Don Juan de Ausztria. Rangját, jövőbeli udvartartását illetőleg később történik rendelkezés. Következik a rituális térdelés s késcsók. A fiú gráciával végzi a szertartást. Fülöp felemeli, csókot leel homlokára. Ez az apaság elismerése. A tanácsurak meglengeti kalapjukat hajadón főtálló fiú előtt, az érsek csak meghajtja piros sapkás fejét. Tegye fel kalapját, hangzik ő felsége szava. A kisfiú tollas barétja felcsúszik homlokára. Ő felsége feláll. A mai államtanács ülésnek csak a családba fogadás volt egyetlen pontja. Amikor ő felsége eltávozik, Olivares közli a megjelentekkel, hogy most megkezdik a hadjárat miatt szükséges adóemelések vitáját. Mindenki észrevette, a Conda Duku hangja ma ércesen cseng, szemébe ismét beköltözött a derű. Mit kaphatott, kérdik az urak egymás közt, hogy nem támaszott nehézségeket Don Juan befogadásával szemben? Másnap a beavatottak már tudják, ő felsége fejedelmi aktussal engedélyezte, hogy Olivares grófja törvényesítse addig Julian Valcarcelnek nevezett fiát. Hogy ki ez a Julian, akinek most már a keresztneve is megváltozik, erről hónapok óta sokat rebesgettek az udvarban. Az indiákon közönséges utonálló volt. Egyesek szerint utolsó pillanatban érkezett kegyelem vágta le a hóhér köteléről. A genuai kurtizán, aki Don Francisco Valcarcel tartott ki, néhány éve meghalt. A sírba vitte a fiú származásának titkát. Ki a gyerek? Julian már ott állt, Peruban vagy Mexikóban, az akasztó falatt. Megjárta a harcszereket, nemrég meg is házasodott, elvett egy madridi nyilvános hölgyet, aki jólétéről gondoskodott. Ebben az időben történt, hogy Olivaresen egyre inkább erőt vett a halál gondolata. Mi szomorúbb, mintha évfordulókkor senki sem nyújtja meg az emlékezés mécsét a sírbolt felett. Hosszú évek töprengését lobbantott a lángra Don Felipe kegyessége, amikor fattyúját befogadta. Julian Valcarcelből egyetlen tolvonása Don Enrique Felipe de Guzman úr lett, és ugyanakkor formai okokból érvénytelenítették házasságát is. Az új ara Frias hercegének leánya. Néhány héttel később az Alcázar kápolnájában India pátriárkája köti meg házasságukat. A tanuk Isabel királyné és Baltazar Carlos, Spanyolország hercege. A királyné így szól a volt imposztorhoz. Ön már nem csak Olivares grófnő fia, hanem az enyém is. Mire kijöttek a kápolnából, az egykori Julian Valcarcel már Mariana őrgrófja és a felség kamarása. Folyik az államtanács ülése a boldog Olivares elnökletével, míg a kamarások lekísérik Don Juant a királyi lakosztályaihoz. A bűnfia, ahogy az öreg hölgyek suttogják, minden elfogultság nélkül megy végig a tükörfolyósokon, három lépéssel apja után. Egy perc. Szemtől szemben áll egymással a két egykorú féltestvér, Juan zömökebb, fekete spanyol. Baltazar Carlos törékenyebb, szőke, fürtű kisfiús gráciával mozog. Az eltartást gondosan kidolgozták. Don Juan féltérdre esik féltestvér előtt, aki felemel is átöleli. Isten hozta ön körükben, testvérem Don Juan. Utána következnek az infánsnők, ők viszont nem ölelik meg a komédiásnő fiát. Utolsónak marad Isabel. Őt igazán nem köti vérségi kapcsolat a kisfiúhoz. Míg tart a szertartás, jól megnézheti. Fülöp fia vagy sem? Minden esetre lehetséges. Nem kétséges, hogy ő felsége ott töltötte szép délutánjait La Calderonánál, amikor Isabel gyermeket várt, amikor szült, amikor gyermekágyban feküdt. Fülöpé vagy sem a fiú. Fülöp maga választotta gyermek anyját, s nem két ország politikai egyensúlyának törvénye tette egybe még gyermekkorukban kezüket. Isabel kegyes. Megsimogatja a fiút, aki levesz előtte süvegét. Saját fiára gondol. Baltazar Carlos, mi kedves, előzékeny a fiúval. Don Juan, ha éppen ráér, megmutatom önnek legkedvesebb lovamat. Ha kedve tartja, együtt kilovagolhatunk. Lehet-e, hogy ez a fekete fiú ott áll majd Baltazar Carlos mellett? Szolgál neki alattvaló hűségével és a testvér szeretetével? Miként tette az első Don Juan? Hát, ha valóban Fülöp fia. Mi volna kívánság a kedves fiam? Ha hadba megy, elkísér nőfelségét. Ki taníthatta erre? Az anyja adta otthon még szájába szavakat. Az anya? akit Isabel nem egyszer látott rácsos inkognitó páholyából, amint királynő vagy kolduslány, fenyegetett zárdaszűz, vagy odaliszk szerepében elvarázsolt a madridiakat. A királyné ért a színjátékhoz. La Calderón a nagyművész bizonyára jól tanította fiát. Mi lenne, ha egyszer találkoznék a két anya? Mosoly szaladt át Isabel arcán. Akkor összedőlne a burgund etikett. A király megy a háborúba. Olivares egész hatalmi apparátusa megmozdul. Ötödik Károly óta király nem vett magára vértet, mert meg akar ütközni az ellenséggel. Öreg Fülöp is irtozott a csatatér szagától, pedig életében végignézett néhány száz eretnek égetést. Most Fülöp a lovag, andalúziai mén hátán fogadja Madrid hódolatát. A felség nem hordja a szokott fekete bársonyát. Tábornoki kalappal, ezüst vérben, színes köppenyben nézi végig a harcias díszszemlét, mintha most versenyezni kívánna ebben is a franciákkal, akik pompázó köntöst öltenek a csatára, s roham előtt kifestik arcukat. A felség háborúba indul. Ez figyelmeztet is a nagyuraknak. Most már semmiféle ürüggyel sem mentegethetik távolmaradásukat. A király vezeti a hadjáratot, Baltazar Carlos és Isabel egy-egy ezredet szereltek fel. A Conde Duku súlyos kamatú kölcsönt vett fel Génuában, állítólag portugál zsidóktól, Locsessi birtokára, hiszen ő is ezred tulajdonos. De az ő katonái is csak papíron léteztek, most lóra ülteti a szevillai fickókat, s toborzáskor két havi zsoldot egyszerre kifizet. A felséges pár búcsújáról viszont különös dolgokat csuttognak az Alcázarban. Miért nézte tegnap előtt, hogy türelmetlen Isabel az augsburgi órát, miért búcsúzott el tüntetve jóval hamarabb, mint rendesen, Tonya Inyesztől, megköszönve aznapi szolgálatait? Miért jött a szokottnál előbb a felség? Miért vannak szorosabb őrségek az ajtónál, az alabárdosok, s nem engednek be a felséges asszonyhoz sem palotahölgyet, sem apródot? Mielőtt ő felsége elhatározta hadba vonulását, s megkezdődtek a nagy előkészületek, 20 éves házasság után különös, majdnem szenvedélyes szerelem bimbózott ki e két ember között. Isabel őszi verőfényében olyan lett, mint a legszebb párizsi asszonyok. Apja vérével örökölt a szerelmes vágyat, de hosszú esztendőkön át nem tudott megszabadulni a szorongástól. Férje csak azért teljesíti vele szemben hitvesi kötelességét, mert hiszen ez is egyike szertartásszerű felséges feladatainak. S most ugyanolyan kései lobbanással Fülöp is ráébredt Isabel csókjának édességére. A kis szavakra, a játékra, a nevetésre, mely felszállítja pilláiról a könnyeket, a hirtelen ötletekre, megújuló merészségre, mely a levetkez minden előírásszerű, és még itt is ilyenkor is kötelező szemérmet. Isabel szenvedélyes, minden tudó játékos, mint a leckét adnak irának arra, milyennek kellett volna lenniük azoknak az asszonyoknak, akiket Fülöp palkézről szeretett. Fülöp belemegy a játékba. Felélett tőle, egész lényét fiatalos fluidium járja át. Mindene lesz egyszerre az oly hosszú ideig elhanyagolt, árnyékba állított királyné. Két csók közt tanácsokat kér tőle, retteg a vállástól. Jöjjön utána, ne hagyja el. Épp most, amikor Fülöp lángra lobban szerelmes, mint infáns korában. Az állam tanácson váratlan kijelent a király. Távol létemben ő felsége a királynő lesz a régens. Ez majdnem barátságtalan gesztus Hispánia felé. A felség a franciákkal száll háborúba, s egy francia asszony lesz Spanyolország korlátlan ura. Olivares arra gondol. Csak induljon el ő felség a seregekkel. Ami itthon történik, abban nem lesz sok beleszólása a kiszámíthatatlan Isabelnek. Búcsúzóul egy délután tölt együtt a király a királynéval. Utána a színház, követek hódolása. Este újból átjön ő felsége, s reggelig marad. Mint aki ügyet sem vet a szertartás rendre, mely a két felség hitvesi találkozását a szenvergő szemérem fájtával takarja le. Fülöp búcsúzik. Isabelnek megígéri, mihelyt alkalmas szállást kap a király, üzen érte. A királynő rövidesen meglátogatja ezredét. Vidd magaddal Diegót, mondja búcsúzáskor. Képet szeretnék tőled a táborból. Másnap Velázquez megkapja parancsot, lovag és festő módjára vegyen részt a táborozásokban.